A magyar néphagyomány kimeríthetetlen kút, szokásaink, dalaink, táncaink, nemzeti kultúránk nagy múltú elemei és máig meghatározzák magyarság tudatunkat, életünket. Az év utolsó hónapjához számtalan szokás, hiedelem, rigmus kapcsolódik. Ezekről kérdezi Darmos István etnográfust, Jászter Beáta.
Darmos István néprajzkutató etnográfussal beszélgetek, és a decemberi népszokásokról, néphagyományokról, vagy a téli népszokásokról, néphagyományokról fogunk beszélgetni. Sokszor mondjuk, hogy kiveszőben vannak ezek a szokások, ezek a hagyományok, és most, hogy a pandémia miatt be vagyunk zárva, most talán még azok sem tudják tartani ezeket a szokásokat, ahol még esetleg hagyomány volt és évről évre megtartották. Hogyha a decembert nézzük, hiszen beléptünk az utolsó hónapjába az évnek, akkor tele van olyan évfordulókkal, jeles napokkal, amelyekhez nagyon szép szokások kötődnek. Most nézzük először csak a névnapokat, hiszen rögtön jön a Borbála, aztán Miklós, aztán Luca, és folytatódik egészen Tamással, Jánossal bezárólag. Ezekhez is mind-mind különleges hiedelmek, népszokások, hagyományok fűződnek.
Így van, több olyan nap is volt, amihez valamiféle jóslás kapcsolódott. Amikor így az év vége felé érünk, akkor sok olyan esemény van, ami már a következő évre utal. És például a jóslások közül is vannak olyanok, amelyek a következő évnek az időjárására irányulnak, hiszen az időjárás az meghatározta a gazdaságot, a gazdaság meghatározta a családoknak a életét tulajdonképpen, hiszen a paraszti hagyományban ebben éltek, a földművelésben és az állattenyésztésben. Hát ez is nagyon fontos vonulata ennek az időszaknak, de ilyenkor is volt férjóslás, például ugye András nap körül. Aztán a Luca az már olyan, amikor kifejezetten a karácsony időszakra készülünk, és ugye ott is volt az, hogy elkészítették a hagyma kalendáriumot például, vagy pedig akkor kezdték csiráztatni a lucabúzát, ami karácsonyra zöldült ki, úgymond, illetve karácsonyra már egy kicsit meg is nőtt, és ugye annak a magasságából már a következő évi termésre jósoltak. Tehát van egy ilyen vonulata ennek az időszaknak. De van egy másik vonulata is, mert ez az időszak az adventi időszak, a felkészülés tulajdonképpen a karácsonyra, a felkészülés Krisztus eljövetelére, és ugye itt András naptól kezdődtek a disznótorok, ugye az a karácsonyi vacsorának való elkészítése. Ilyenkor sok mindent készítenek, a házat felkészítik rá, kitakarítják, feldíszítik, akkor azok, akik a betlehemes csoportokban vannak, azok felújítgatják a kis betlehemi jászolt, templom alakú betlehemet, esetleg ha olyan a szokás, elkészítik a ruháikat, esetleg fel, szintén, hogyha valamit pótolni kell, akkor ebben az időszakban pótolták. De hát ez mind-mind az anyagi, amiről eddig beszéltünk. Ennek az időszaknak van egy lelki felkészülési vonatkozása is, hiszen a vallásos emberek lélekben készülnek Krisztus eljövetelére.
Beszéljünk egy kicsit a Luca napjáról, hiszen talán az a legismertebb. Ugye mindenki tudja a Luca székét, amire ha felállunk, akkor talán meglátjuk a boszorkányokat vagy a rossz szellemeket. Ide kapcsolódik egy olyan néphagyomány, amiről kevesen tudnak, ez pedig a kotyolás. De pontosan mi is ez?
Hát a kotyolás az tulajdonképpen adománygyűjtő szokása a gyermekeknek. Házról házra jártak, és a különböző kis versikékkel, szövegekkel megcsapkodták a tyúkokat veszővel. Ugye ez arra irányult, hogy a tyúkok jól toljanak majd a következő időszakban, a következő évben. Tehát ez is egy kicsit ilyen varázsló mágia tulajdonképpen. A másik pedig, ami a mi vidékünkön, mondjuk a hegyközvidékén, hogyha erre gondolunk, akkor a hegyközvidékén volt, az pedig a lucanapi alakoskodás, amikor is a fonóban a leányok ugye fonták a fonalat, készültek, és meglátogatták őket a fehér lepelbe öltözött luca alakok. Általában ők némán mentek be a fonóba, és ott egy kicsit ugye e köré tevékenység kötődött tulajdonképpen. Egy kis érdekesség volt a munka során, hogy megjelent ez az alak. Kicsit meg is ijesztgette a lányokat, aztán utána ment egyik fonóházból a másik fonóházba. Igyekeztek úgy eltakarni az arcukat ezek a fehér luca alakok, hogy ne ismerjék föl. Azért nem is nagyon, tehát nem is beszéltek, hogy a hangjukról se ismerjék fel azt, hogy ki van ebben a maszkban.
Miklós napján nagyon szépen összefonódik a néphagyomány, és nagyon szépen összefonódnak a keresztény hagyományok is. Hogyan?
Hát azt tudjuk, hogy Szent Miklós az, aki azzal a ajándékozós történettel, amit ugye ismerünk, hogy megajándékozta a szegényeket, pénzt osztott közöttük igazából. Tehát ebből alakult ki a középkorban valamiféle olyan diákhagyomány, ami egy kicsit ilyen diákszínjátszáshoz tudnám hasonlítani, meg egy kicsit hasonlíthatom a betlehemezéshez is, a betlehemi játékhoz. Tehát valamiféle történetét ennek a ajándékozásnak játszották el a diákok, és ez beszűrődött a néphagyományba, főleg azokon a területeken, mondjuk itt a mi vidékünkön, ahol ugye a református kollégium, a Sároskataki református kollégiumnak nagy hatása volt ebből a szempontból. Tehát tulajdonképpen beszűrődött a hagyományba, ebből alakult ki az ajándékozás szokása, ebből alakult ki egy olyan érdekesség, hogy volt egy ilyen Szent Miklós járás, de ugye a paraszti hagyományban ezek nem a piros ruhás Mikulás alakot jelentették, ezt le kell szögezzük, hanem szintén egy maszkos alakoskodásról volt szó, seprűvel, egy kis puttonnyal a hátukon, báránybőr ruhában, kucsmában mentek házról házra itt a legénykék, és ugye ez a piros ruhás alak, ez a Mikulás alakja, vagy nem tudom én, ez tulajdonképpen én úgy tudom, hogy a Coca-Cola reklámból alakult ki, ugye, ami egy század elejé amerikai vonulat volt, és ott jelent meg először ez a piros ruhás alak. Aztán jól elterjedt, tehát a Szent Miklós naphoz kapcsolódó szokások azok teljesen átalakultak, azt gondolom, de mégis ott van a hagyományban a gyökere.
Beszélnünk kell még a János napról, ami ugye két ünnep között az év végén van, mert ehhez is nagyon sok népi rigmus és köszöntő vers társul.
Tulajdonképpen itt, ha azt mondom, hogy több olyan jeles nap is van, hiszen Ádám, Éva, akkor János, van István nap. Tehát ezekhez itt a bodrog közben főleg a névnap köszöntések kapcsolódnak, és a névnap köszöntés az valamikor, az is egy társadalmi esemény volt, vagy azt mondom, hogy közösségi esemény, közösségformáló esemény. Nem csak a családon belül köszöntöttek, hanem barátok is köszöntöttek, és mindig énekkel. Tehát voltak itt gyönyörű szép énekek, amikor ha meglátogattak egy János, például János napján, akkor elénekelték neki ezt a János köszöntőt. Itt is vannak egyébként olyanok, amelyek ilyen diákhagyományból keveredtek a paraszti hagyományba, de eleve a mai világunkban nagyon kevesen énekelnek. Nagyon kevés alkalom van arra, hogy énekeljenek az emberek, és hát ez is, azt mondom, hogy ez egy sajnálatos dolog, hiszen ha most egy kicsit elkalandozunk, akkor ha megnézzünk most egy lakodalmas menetet 2020-ban, akkor tulajdonképpen vonulnak az utcán végig némán. Hát valamikor a lakodalmas menet végig énekelte az utat, nem csak énekelte, még táncoltak is nagyon sokszor. Tehát azt gondolom, hogy itt az éneklésnek, a közös éneklésnek nagyon nagy szerepe van abban, hogy a családokat összetartsa, a közösségeket, a baráti közösségeket összetartsa. És ugye itt a karácsony környékén is a kántálásra gondolunk, a betlehemezésnek az énekeire gondolunk, vagy éppen a névnap köszöntésre gondolunk, akkor mindenütt nagyon nagy hangsúlyt kap az éneklés, az énekkel való kifejezése a gondolatoknak, érzelmeknek.
Ugye Szentestétől a karácsony egyik legfőbb jelképe az otthonokban a karácsonyfa, a szépen feldíszített karácsonyfa, de hát tudjuk, hogy ez a 19. századtól lett hagyománnyá és szokássá. Előtte milyen díszeket használtak, vagy hogyan ünnepeltek az emberek december 24-én?
Nagyon érdekes ez is, mert vannak olyan szokásaink, amire azt gondoljuk, hogy azok úgymond ősi szokások, és igazából nem, tehát meg lehet találni a történeti hagyományban, vagy a történetekben, hogy is alakult ez ki, és valóban igaz, hogy 19. században a polgárság körében alakult ki ez a fajta úgymond karácsonyfa, amit ma is ismerünk, és ugye az még az sem ilyen volt pontosan, mert máshogy díszítették, más formában készítették el, És előtte pedig ilyen különböző tüskés koronafa ágakat díszítettek föl, tehát az már létezett, sőt még később is, amikor már kezdett elterjedni, még akkor sem a fenyő volt az általános, hanem inkább ilyen tüskés ágak. Valahogy tömegessé, azt mondja a szakirodalom, hogy tömegessé az első világháború környékén vált, amikor a katonáknak kint a fronton állítottak karácsonyfát, és megtetszett nekik ez a szokás, és amikor hazajöttek, akkor ők is fenyőt állítottak karácsony estére. És ez sem igaz, pontosan ahogy mondom, mert nem feltétlenül állították, mert ezt a parasztházakban nem állványba tették, hanem a mestergerendára akasztották fel a fát, tulajdonképpen a csúcsánál fogva függött a fenyő. És ugye persze feldíszítették azokkal, ami talán még a mi gyerekkorunkban is általános volt, hogy arany vagy ezüst papírba csomagolt diót, almát tettek rá, pattogatott kukoricafűzért tettek rá, tehát ugye ezt talán ma már el sem tudjuk képzelni, ugye, vagy a mai gyerekek ezt nehezen képzelik el, hiszen ma minden csillog-villog, és persze mindig ott volt a gyertya, mert a gyertya, a fény, az ott kell, hogy legyen mindig karácsonykor az otthonokban. Tehát az is egy nagyon fontos része ennek. És ugye ebből lett egy csillogó-villogó fényfűzér, de így is a fény ott van az otthonokban, tehát tulajdonképpen talán az eredetét ennek nem tudják ma az emberek, de nagyon sok minden megmaradt a szokásból.
Beszéljünk még két fontos dologról, a misztériumjátékokról, amelyet a templomokban adtak elő, és ahol angyalokkal, királyokkal, Máriával, Józseffel és a kis Jézust jelképező babával mutatták be ennek a szent éjjelnek a misztériumát és titkát, és hát ott volt a másik, a paraszti világban a betlehemes, ami szintén egy csodálatos néphagyományunk.
Így van, a kis Jézus születésének a története az mindenütt ott van, az határozza meg a karácsony estét. Általában készítettek Betlehemet a templomba, és ott azokat a kis figurákat, amiket valamikor talán gipszből öntöttek, kifestették, azokat tették oda. Tulajdonképpen azok a szereplők voltak ott jelen, akik egyébként a játékokban is megjelennek, Mária, József, a három királyok, akkor ott van mellettük a tehén, ott van mellettük a bárány. És ugye ilyenkor természetes az, hogy ez a játék, ez a történet, ez megjelenik ezekben a misztérium játékokban, és azt kell mondjam, hogy ehhez is kapcsolódik személyes élményem, mert hát nem is tudom hány éves lehettem, 13-14 évesként én is részese voltam egy ilyen misztérium játéknak gyerekként, és azt gondolom, hogy hatalmas élmény volt az, amikor mindez az éjféli mise előtt történt, ha jól emlékszem, akkor előtte adtuk elő, és utána következett az éjféli mise, ami szintén magával ragadja az embereket lelkileg, tehát ez az a történés, az a csoda, a születés csodája, ami ott megjelenik. És ugye voltak olyan helyek is, például itt a hegyköz, az egy híres területe volt a betlehemes játékoknak. Például mondhatom Fűzért, ahol úgy tudom, hogy emberemlékezet óta egyetlen egy évben maradt el. A betlehemes játék az 1956-ban volt, de erről most ezt kicsit félretesszük, erről nem beszélünk. Viszont ott eljátszották magát a betlehemes játékot is, a betlehemes csoportok bent a templomba. Sőt, amikor mentek a templomba az emberek, akkor a úgynevezett guba, az öreg, már a fabaltájával megcsapkodta őket, ahogy mentek be az ajtón. Tehát egy kicsit jelzgette is a gyerekeket, meg nem tudom. Aztán ott megjelenik maga a játék. Utána pedig ezt a történetet, a születéstörténetet elviszik minden házba. És főleg itt ezen a vidéken tényleg úgy volt, hogy sorba mentek, és nem igazából nem csak karácsony este, mert nem győztek volna annyi helyre elmenni, hanem utána lévő napokon is mentek, szinte minden családhoz eljutottak, és eljátszották a betlehemi történetet. És ugye ennek is a különböző területeken különböző formái alakultak ki, a szövegek változnak. Az is változik, hogy mi mindent játszanak el, mert van, ahol Heródes játék is kapcsolódik ehhez a történethez, de az alap az mindig a Jézus születésének a megjelenítése, tehát az eljátszása.
Muszáj megkérdeznem, ha már említetted, hogy gyerekkorodban egy templomi misztérium játékban szerepeltél, hogy csak nem pásztor voltál.
De pásztor voltam.
valahogy éreztem.
Igen, pásztor voltam, viszont arra akkor is büszke voltam, hogy az összes szöveget meg tudtam jegyezni. Tehát én tudtam Máriának a szövegét is, Józsefnek a szövegét is, de hát természetesen nem azokat mondtam, hanem igen, egy pásztorként jelentem meg abban a történetben.
Hogyha végignézünk a decemberi hónapon, akkor év vége felé közeledve már a regölésről beszélünk, amely jó kívánság, és azt hiszem, hogy a jó kívánságra mindig szüksége van az embernek, de most talán nekünk ebben az időszakban még inkább szükségünk van a jó kívánságokra.
Így van, az egyik vonulata az a jó kívánság, a másik, ami nagyon fontos a regölésben, az pedig egy kicsit az ősisége, mert a szövegeiben, akár még azt gondolom, hogy a honfoglalás előttre visszanyúló utalások is vannak, hiszen magától meggyullandó gyertya szerepel benne, szarvas szerepel benne, aminek a aggancs ágai között meggyullad a gyertya. Tehát tulajdonképpen ez utalva a csodaszarvasra, egy kicsit a nemzetünk születésének történetére, akkor mondjuk így, tehát eredetmondájára. És igen, benne van mindig a jó kívánság az, hogy a következő év az gazdag legyen, de ez a gazdagság, ez nem feltétlenül pénzbeli gazdagságra utal, hanem a lelki gazdagságra is. De természetesen benne vannak azok is, hogy sok disznója legyen, a zsírja ki ne fogjon soha a gazdasszonynak, mindig legyen kolbász a spájzba. Tehát olyan dolgok, amik ugye nagyon fontosak az ember életében. Tehát még egyszer hangsúlyozva, hogy a regölés maga a lelki tisztaságot is fontosnak tartja, és arra is mindenképpen jó kívánságokat mond.
Nem győz az ember ezeket a történeteket, gondolatokat hallva azon elmélkedni, hogy milyen hatalmas kincses ládánk van, amelyben a néphagyomány az egy fiókban van, és hát még mennyi minden kincs van ebben a ládában. A 21. század emberének is milyen sokat jelenthet és sokat mondhat minden hagyomány. Ebben a világban, amikor be vagyunk zárva, és nem tudjuk megélni a közösség élményét, azt hiszem, hogy még többet jelent. És milyen jó lenne, ha legalább annyira elmélyülnénk ezekben a hagyományokban, a néprajzban, a folklorban, hogy legalább a gyerekeinknek, ha megmutatni nem is tudjuk, de elmondani el tudjuk mindezt. Hiszen nagyon nagy szüksége van a magyar népléleknek, a mai magyar népléleknek erre. Te hogyan látod ezt?
Hát én úgy látom, hogy amikor gyűjtő utakon az idősebb emberekkel beszélgettünk bármilyen témában, ami a paraszti hagyományhoz kapcsolódott, akár a gyerekjátékokról, akár a tánckultúráról, akár a szokásokról, vagy éppen a néphitről. Én mindig azzal az érzéssel keltem fel a székről onnan mellőlük, hogy akkor a bölcsességet tudtak ők magukénak. Tehát az, ami az egész paraszti hagyományt átitatta, egy hatalmas nagy tudás a természetről, az emberekről, a pásztoroknak az állatokról, de csillagok járásáról, és mellette mindenütt benne van egy hatalmas bölcsesség. És ez az a bölcsesség, amit elveszni látok, úgymond, mert ezt nagyon nehezen tudjuk utolérni már, és próbálunk belőle minél többet magunkba szívni, de akik nem találkoztak ezekkel az emberekkel, vagy nem olvassák el ezeket a könyveket, hogy ők mit meséltek el, és nem érzik meg ennek a fontosságát, azok ami lesz? Tehát azok hogy érik el ezt a bölcsességet? Nagyon nehéz ez, de mindenképpen azoknak, akik ezzel valamilyen szinten foglalkoznak, akár kutatóként, akár pedagógusként, akár előadó művészként, nagyon fontos szerepük van abban, hogy a gyerekek találkozzanak ezekkel. A szokásokon keresztül, a népi szövegeken keresztül, a népdalokon keresztül. Ha nem találkoznak vele, akkor ez a világ, ez teljesen eltűnik, és akkor nem tűnik el, hogyha bennünk megmarad. Tudásként, énekekben, bármiben. És akkor a másik fele a kérdésnek, hogy a közösségekre kérdeztél rá. Igen, én azt gondolom, hogy a mai világban nagyon kevesen értik azt, hogy mennyire fontos a közösségeknek a szerepe. Mennyire fontos megbecsülni azt, és ez tulajdonképpen azt mondom, hogy mindegy, hogy milyen közösség, mert ez lehet egy énekkar, ez lehet egy táncegyüttes, ez lehet egy alkotókör, ez lehet egy baráti kör, és természetesen a családnak is nagyon nagy szerepe van. És azt gondolom, hogy igen, most nagyon nehéz ezeket összetartani, ezeket a közösségeket ebben az időszakban, de kell, hogy szóval, meg érzésekkel, meg gondolatokkal összefogjuk ilyenkor is ezeket az embereket. Sokszor mondják azt, hogy megszűnnek a közösségek, és az egyének szerepe látszik növekedni, de igazából nem szűnhetnek meg a közösségek, mert ebben élünk. Senkinek nem lehet olyan célja, hogy ezeket a közösségeket tönkretegye. Most is meg kell élni a közösségi élményt, ha úgy, hogy a modern eszközöket használjuk hozzá, a telefont, meg az internetet, meg nem tudom én, akkor ezt. De szoktam mondani, hogy valaki mondja, hogy Facebookon nem tudom én hány ismerőse van, az nem közösség. Ott lehet csoportokat alkotni, de az nem közösség. A közösség az, amikor odamész, és ott találkoztok, és egymás szemébe néztek, és megérintitek egymást, az közösség.
Köszönöm szépen a beszélgetést, áldott készülődést kívánok karácsonyig.
Köszönöm szépen, én is azt kívánok neked is, és a rádió hallgatóknak is.
Kedves hallgatóink, Darmos István etnográfussal Jászter Beáta beszélgetett.